Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogadta az Európai Unió tanácsa az orosz gázimport fokozatos betiltását előíró uniós rendeletet. A szabályozás értelmében az orosz vezetékes gáz és LNG behozatala is tilos lesz az EU-ba. A teljes tilalom a cseppfolyósított gáz esetében 2027 elejétől, a vezetékes gáz esetében az év őszétől lép életbe. A szabályok megsértése esetén a szankciók magánszemélyeknél 2,5 millió euróig, vállalatoknál pedig 40 millió euróig terjedhetnek. A tagállamoknak március 1-ig nemzeti terveket kell kidolgozniuk a gázellátás diverzifikálására. Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gázimportját 2027-től megtiltó rendeletet, írt a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor szerint a brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. A rezsicsökkentést és a rezsistoppot meg kell védenünk, zárta bejegyzését a kormányfő. Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter pedig arra hívta fel a figyelmet, az EU alapszerződése világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan. Az áprilisi választásnak az is fontos tétje, hogy marad-e a rezsicsökkentés, hívta fel a figyelmet a tárcavezető a Facebookon. Enélkül háromszoros rezsiszámla, 1000 forintos benzin, gyárbezárások, több 10 000 munkahely elvesztése lenne a következmény, sorolta Szijjártó Péter. Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai és az emberi jogok, Ukrajna nem haladhat tovább az uniós csatlakozás útján, jelentette ki Ferenc Viktória. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője közölte, Marta Kosz bővítésért felelős uniós biztos elismerte, hogy az Európai Bizottságnak tudomása van a jogsértésekről, de azok kezelését csak a csatlakozási tárgyalások megnyitása utánra halasztaná. Magyarország megsértette az uniós jogot, valamint a lojális együttműködés elvét, azáltal, hogy a kannabisz besorolásával kapcsolatban az Európai Uniónak az ENSZ Kábítószerbizottsága következő ülésszakán képviselt közös álláspontja ellen szavazott. Az ítéletet az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága ismertette. Bekéretik Ukrajna magyarországi nagykövetét az ukrán politikai vezetők utóbbi napokban tett kijelentései miatt, közölte a kormányfő. Orbán Viktor ezt azzal indokolt, hogy a múlt héten több vezető ukrán politikus, köztük Volodymyr Zelenszky elnök is sértő és fenyegető üzeneteket fogalmazott meg a magyar kormánnyal szemben. A magyar miniszterelnök a nemzetbiztonsági szervezetekre hivatkozva azt állítja, a történtek egy összehangolt ukrán intézkedés sorozatba illeszkednek, amelyekkel beavatkoznának a magyar választásokba. Volodymyr Zelenszky felszólította az ukrán légvédelmet, hogy hatékonyabban védje Kijevet és általában az országot, tekintettel az orosz légicsapások okozta masszív károkra az energetikai infrastruktúrában, valamint az országszerte jelentkező áram- és fűtés kimaradásokra. A légierő vezetésének gyorsabban kell reagálni, hangoztatta az elnök. Zelenszky Kijevben találkozott annak a delegációnak a tagjai valamely pénteken és szombaton amerikai közvetítéssel Abu Dhabiban az orosz féllel tárgyalt. Hosszú idő után ismét volt találkozó az amerikaiakkal és az oroszokkal, megvitattuk a különböző, jellemzően katonai jellegű kérdéseket, a háború lezárásával kapcsolatos intézkedéseket, mondta el, hozzátéve szó volt egy lehetséges tűzszünet ellenőrzéséről. A delegációk a jelenlegi tervek szerint vasárnap ülnek ismét össze. Az iráni vezetés újabb amerikai-izraeli katonai csapás lehetőségére készül, miután az Egyesült Államok a térségbe vezényelte a USS Abraham Lincoln repülőgép hordozó harccsoport kulcsegységeit, írja az Index hírportál. A Washington és Izrael által képviselt katonai erő elegendő lehet az iráni rezsim megbuktatására, miközben Teherán belső feszültségekkel, súlyos gazdasági válsággal és nemzetközi elszigetelődéssel néz szembe a cikk szerint. Egy iráni ellenzéki hírportál, az Iran International arról számolt be, a tüntetések csúcspontján január 8-án és 9-én több mint 36 ezer emberrel végzett az iráni rezsim brutális módon az utcákon. 23-ra emelkedett az Egyesült Államokban a szélsőséges időjárás miatti halálesetek száma. Több millió amerikai küzd a sarkvidéki ideggel, amely tegnap este mintegy 600 ezer háztartást hagyott áram nélkül. Északon mínusz 45 fok is lehet, sok államban 30 cm-nél is nagyobb hó hullott. Mintegy 20 államban és a fővárosban, Washingtonban is szükségállapotot hirdettek, és a közlekedésben is jelentős zavarok keletkeztek. Szombat óta több mint 21 ezer repülőjáratot töröltek. Végül az időjárásról. Beborul majd az ég, egyre több felé lehet csapadék, főleg holnap napközben. Többnyire eső várható, de az északi középhegység térségében vegyes halmazállapotú, akár ónos eső is előfordulhat. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 6 és mínusz 1, napközben plusz 1 és 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Csend ölel át, amíg nézem, ahogy alszol, és a hajnali fény az arcodhoz ér, megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép még. Szemünk helyettünk beszél.
Gyors a világ, szinte fáj, hogyan hajszol. Kell egy hűs menedék, ahova lelkünkbe fér, olyan jókor jöttél, veled úgy megpihenik, többé már nem sietnék.
Mert így nem szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam rég.
Csendül át, amíg nézem, ahogy alszol,
és a hajnali fény az arcodhoz ég.
Megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép.
Szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam rég. A múlt elszáll, vigye a feledés, a tegnap könyv. Hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez
ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt váltam rég. Ha az élettől csak egyet kérhetnék, legyen az, hogy mindig velem ébredjél, és a két kezem
az erdőfohásza. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berec Renáta. A 2026-os év rovara a Pártusz foltos hangyelesű lett. Összesen 5605 szavazat érkezett a három jelöltre, amiből 2731-et a Pártusz foltos hangyelesű kapott. Így a szavazatok közel 50%-ával utasította maga mögé a két másik jelöltet, a Remete Bogarat és a Gyászbagoly Lepkét. Hegyesi Gáborral, a Kazinczy Ferenc Múzeum biológusával, Tikovics Ernő beszélget.
Mit kell, vagy most, mivel az ő éve van, illik tudni róla?
Illene tudni róla többet is, mint ahogy a három állatról is, ami a versenyben szerepelt. Valójában úgy lettek jelölve, hogy ezek mind rejtett életmódúak, éjszakaiak. Ugye maga a remete bogár, úgyhogy ez nagyon-nagyon elbújik minden elő. Egy egészen nagy bogárról van szó. Ugye aki látott már szarvasbogarat, orszarvú bogarat és virágbogarat, ez egy virágbogárféle, de mindegyik virágbogár között a legnagyobb, majdnem akkor, mint egy orszarvú bogár, ráadásul barna és nem fényező, mint ahogy a virágbogaraknál általában megszoktuk, és nem látogat virágot, hanem remeteként él, általában egy idős, odvas fa belsejében. A bogár maga több évig fejlődik lárvaként, pajorként a fa belsejében, a korhadékban, ott eszik, és legtöbbször ott is szaporodik, és addig, amíg van neki táplálék, onnan ki se jön. Különösen a nőstény. A hőhímek azok időnként elmennek, hogy más nőstényekre is szemet vessenek, gyorsan repülnek, állítólag felrepülnek a fa tetejébe. Hát itt aztán emberek nem sokszor találkoznak vele. Ráadásul valószínűleg éjszakai. Nem sokat eszik virágokat, nem látogat annak ére, hogy virágbogár rokonságú, hanem a kifolyó fák nedvét lehetőleg valahol magasan a fa tetején, tehát nem úgy, ahogy turista, egy kiránduló találkozik, hanem valahol el. Vagy bent van az odúba, az odú az néha akkora, hogy be lehet állni egy odúba, olyan nagy fáknak nagy odva van, platánfát láttam én is ilyet Görögországban, itt nálunk elsősorban tölgy és fűzfákban szokott lenni, platán is lehet persze, de ritkán vannak ekkora fák. Ez az állat meg valamilyen különös dolgokra érzékeny, a szélre, tehát hogy a fa belsejében az a korhadék ne akármilyen legyen, hanem olyan, ami neki jó. Hát ezt nehéz megfogni. Egy vörösen korhadó fa belsejében kell, hogy legyen elég sok, hiszen nagy bogárról van szó, sokat eszik.
Ugye, ez a remete bogár
ez, ez a remete bogár még mindig, és ez egy natura, 2000-es védett, fokozottan védett Magyarországon ez az állat, tehát érdemes lenne megtudni, hol van, és ugye az, azokat a fákat megőrizni. Most ezeknek a fáknak egy része nem olyan odú, ami szabadon megtalálható kívülről, tehát benne van a fában, de benne is marad. Tehát nincs lyuk. Vagy van lyuk valahol fönt esetleg a fa belső üregének a ember által elérhetetlen pontján, és lehet, hogy ő ott közlekedik. Borzasztó ritka. A mi vidékünkön, Sátorvidék környékéről is van régi adata, 150 év körüli időpont, és azóta senki se látta. A Natura 2000 miatt engem, mint kutató, biológus kutatót felkértek annak idején a nemzeti parkosok, hogy keressek ilyet. Kerestem, de nem találtam. Tehát odvakat találtam, ezeket megnéztem alaposan, elég fárasztó egy odúban kotorászni. Ráadásul a lódarak miatt akár veszélyes is lehet, vagy bármi más is előfordul, de mi lehet egy odúba benne. Tehát nem egy kényelmes, és nagyon fárasztó is, tehát nem találtam ilyet. Viszont találtam helyette Pártusz foltos hangyalesőt. Arról kiderült, hogy ezeken a helyeken nem is annyira ritka, tehát ahhoz képest, hogy egyetlen egy darab remete bogarat sem találtam, ebből egy 10 körüli lelőhelyen sikerült több például. példánnyal is találkozni. Persze nem kimondottan a kifejlett párducfoltos pangyaleső, ami párducfoltos is elég jól megismerhető, hanem az ő lárvájával, ami a hangyalesőkre jellegzetes hatalmas rágókkal rendelkező, különleges állat. Ugye ebben az állapotban tulajdonképpen egy év alatt a párducfoltos hangyaleső a petétől a következő imágóig egy év telik el. Míg a remete bogár ez több év alatt éri el, három év körül a fejlődés, addig a párducfoltos hangyaleső ezt egy év alatt produkálja. Nagyon falánkragadozó állat, tehát ő valójában nem a fokorhadékkal él, hanem ebben a korhadékban. A hangyalesők többsége az hangyaleső, tehát lesi a hangyát, általában valami száraz homokfelszín, vagy mondjuk a házaknak az eresz alji része, ami teljesen száraz, ilyen porszerű, és ott építenek tölcsért maguknak, és abban lesik a hangyákat, hogy oda beleesnek, ők maguk csinálnak egy ilyen kúpalakú csapdát, amiben a homok lefolyik, a hangya bemegy, nem tud kimenni, ez meg elkapja. Hatalmas nagy rágói vannak, ráharap és megeszi, és hát sokat eszik, és emiatt elég gyorsan fejlődik. Egymást is megeszik, van, amelyik több ilyen tölcsért is készít, tehát amikor egy háznak, vagy egy fészernek az oldalán látunk a fal mellett ilyen nagyon szép, szabályos kis kúpalakú, tehát ez olyan 1 centi, 2 centi, attól függ, hogy mekkora az állat. Nyilván, ahogy nő az állat, egy nagyobbat építhet, egy kis aknát, amivel várja a hangyákat, hogy elkapja. Na most 16 faj él Magyarországon a hangyalesők közül. Ezek közül pont a párducfoltos hangyaleső az, amely nem épít ilyet, hanem ő benne él az oduban, a törmelékben, és ott vadászik. Elkap mindent, ott nagyon sokféle állat él, hiszen ez a korhadó faanyag, ami a faudúban van, az egy nagyon jó táplálék sok más rovarnak, és akkor ő is ott van a táplálkozási láncban, mint ragadozó, szintén egymást is megeszik, és a többi egy év alatt kifejlődik, és maga a kikelő imágó, tehát ez a szárnyas alak, ez is ragadozó, bár ilyet nem láttam még táplálkozni, de ezt mondják az összes csoportja, hogy ezek ragadozók, elég erős rágókkal rendelkeznek a kifejlett hangyalesők. Most maguk,
bocsáss meg, csak még hasonlítsuk össze a kezdeti állapotot és a véglegest.
Hogy lesz belőle?
Hogy miből lesz a cserebogár, vagyis
azt
a hangyaleső?
Ezek úgynevezett holometabol rovarok. Holombaptából az azt jelenti, hogy petel, lárva, báb és imágó, ez az imágó az a kifejlett alak, ami egyébként formailag úgy néz ki, mint egy szitakötő, csak persze azért egészen más, nem akkorák a szemei, a szárnyai sem olyanok, de hasonlónak. Tehát ezt a csoportot a recés szárnyak csoportjában teszik, még a szitakötők lárvája ugye vízben fejlődik, teljesen más átalakulással, kifejléssel jön létre, és egészen más az életmódja. De az is egy ragadozó, tehát van hasonlóság közöttük. Ráadásul a szitakötők imágói nappal repülnek, kizárt szinte, hogy éjszaka az ember lakásába berepüljön egy szitakötő villanyfényre, mert nem akkor repül. Olyankor szitakötők csúcsulnak, alszanak valahol, nagyon ritkán lehet felriasztani, és akkor esetleg mégis előfordul, de nem jellemző. Viszont a hangyalesőket meg nappal nem lehet látni repülni, mert ők szeretik az éjszakát, éjszakai vadászok, és nyári meleg estéken elég gyakran berepülnek, például kivilágított lakások ablakán. Hát olyankor szellőztettünk, mert meleg van. Na, ezek az esték, amikor bejönnek, vagy mondjuk egy terasznak a lámpáin rendszeresen lehet látni ilyen állatokat, amelyek ott köröznek, és azt mondja, hogy bejött egy szitakötő. Na, az általában nem szitakötő, hanem nyilvánvalóan ezek közül a hangyalesők közül valamelyik faj. Legtöbbször ezek közül a közönségesebb fajok közül lehet találni. Érdekes mondom, nincs minden hangyalesőnknek magyar neve, pedig csak 16 faj van. Erdei hangyaleső, 4 foltos hangyaleső, ezek viszonylag gyakoriak, és maga a párducfoltos hangyaleső is kicsit valamivel ritkább a többieknél, ráadásul mivel erdőkben él, míg a többiek ugye homokfelszíneken legtöbbször valóban homokpusztákon, az alföldön van több faj, ami nálunk itt a hegységben nem is él, de vannak az erdőszéli, száraz, törmelékes talajfelszíneken élő fajok is, vagy a lakások mentén is. A mi lakásunkban 4 faj is berepült, többek között például a párducfoltos hangyaleső is. Hát nálunk egy kert van, és ott valószínűleg ott a kertben, vagy a közelben, nem olyan messze van az erdő, onnan képes berepülni, tehát így találkoztam vele először. Illetve még a másik hely, ahol valahol voltunk egy vadasparkban, például a Miskolcon, és a mosdó helyiség ablakába pókhálóban. Mert hogy ugye ott is fény van, éjszaka is valószínűleg világítottak, és ez az állat ment be, hát a pók meg megfogta. Vagy menekült már, miután bejött, és hát a pók meg pont tudja, hogy ezek a jó helyek, és megfogja. És nagyon sokszor egyébként a faudúban is nem magát az állatot találjuk, ugye a lárvát viszonylag könnyű megtalálni, aki meglátja, mert azért elég rendesen befedi a szőrös testét ilyen növényítő törmelékkel, tehát magával az adónak a törmelékkel, és ezért nem olyan feltűnő, de ha megmozdul, akkor persze észre lehet venni, meg elkezd fickándozódni, ha nem tetszik neki, és próbálja beásni magát, ami elég gyorsan megy neki a laza törmelékben. És nagyon sokszor lehet találni a faudúban pókhálókat, és ezekben a pókhálókban, vagy itt alatta, az elpusztultaknak azt a részét, amit már nem esznek meg, hát pont a szárnya az, ami ennél a fajnak nagyon jellegzetes, ugye elég nagy foltot visel az előső szárnyán, ugye ennek kapta a nevét, ami az összes többi hazai hangyalesőre nem jellemző, hogy az előső szárnynak, ami hát egy olyan, a két szárny együtt egy olyan 5-6 centi együtt kiterjesztve, ennek az előső szárnynak a hátsó részén két olyan félszem alakú folt van, mintha egy szemfolt lenne, vagy egy párduszfolt lenne, amit hogyha összecsuk az állat, már pedig üléskor, mikor pihen, akkor összecsukja, akkor az egyé válik, és egy teljes kört alkot, és ettől nagyon érdekes mintázatúvá válik.
Azt gyanítom, illetve hát ki lett mondva hivatalosan is, hogy azért jelöltek olyan rovarfajokat az év rovara címre, tehát olyanok kerültek a jelöltek közé, amelyek az elpusztult korhadó fákhoz kötődnek. Ezzel is felhívva a figyelmet arra, hogy ezek a pusztuló korhadó fák, ezek fontosak a természetben.
Hadd mondjuk azt, hogy ahhoz, hogy nagy fa legyen nagyodúval, amiben mondjuk a remete bogárja, de valójában ez is egy elég nagyodú kell, tehát nem elég egy kicsi gyümölcsfának egy pici kis, bár lehet, hogy ennek a fajnak azért valami mennyire elég, ből is, ahhoz kellene ültetni nagy fákat. Most nagy fákat nem tudunk ültetni. Tehát 200 éves fákat nem tudunk ültetni, csak megőrizni tudjuk. Itt például én egy fasorban is találtam vadgesztenyefának a jelzett úton levő fejmagasság fölötti, ott egész sok volt, ebből nem is bántottam, ez néhányat elhoztam, más miatt elkezdtem vele foglalkozni, és kiderült, hogy ez kinevelhető ilyen formában, és nem is egy van, egy ilyen, nem is gondolja az ember, hogy egy maréknyi, ilyen detritusnak hívjuk ezt egyébként korhadékot, akár több is lehet. Kiderült, hogy könnyen kijön, csak nagyon nehéz megtartani, mert hogy még vannak benne testvérei, unokatestvérek, sőt, rokonok ebből a fajból, akik meg pont arra vadásznak, aki éppen kikelt. Tehát ha nem tud gyorsan elmászni...
Ugye, a kanibál.
Igen, tehát egy odúban valójában hogy olyankor fel kell, hogy másszon az odú falára, amíg egy dobozban, egy üveg akváriumban nem tudja ezt megtenni, mert hát nem elég ügyesen kapaszkodik, akkor már nincs ideje rá. Tehát kell neki betenni valami kis kapaszkodót, hogy fel mászaná, és akkor túl, és akkor el lehet engedni, ha ez nyáron történik, mert ugye ez nyáron van általában júniustól augusztusig. Ez egy nagyon érdekes állat, ugye a ránézésre a szitakötőktől, meg abban is különböznek a hangyalesők, hogy a szitakötőknek nincsen csápjuk. Ezeknek mindegyiknek elég szép, általában kicsit bunkós csápja van. Ennek a párducfoltos hangyalesőnek, hogyha jobban megnézi az ember, mennyi van kézben van, ugye bekerült egy lakásba, akkor ennek a csápja érdekes módon vörös. Legalábbis a csáp középső része egy vöröses sárgás szín utat, de hát a szárnyán levő foltok azok általában elárulják, azért el kell mondani, hogy vannak olyan példányok, amiknél ez a folt nem annyira kifejlett, tehát nem nagyon látszik, és attól függetlenül még mindig ebbe a fajba tartozik, tehát néha azért megtévesztőek tudnak lenni, tehát változékony a foltnak a erőssége, tehát mondom, olyan is van, ahol egyáltalán nincs, mint egy hétpetyes katicából is van olyan, hogy nincs foltja. Még egy érdekes dolgot mondok, ugye, hogy találkoztam vele, de nem csak ezzel a faja, és ugye a lakásomból tettem ki őket, mindegyiknek nagyon kellemetlen, üdös, kesernyés szaga van, és persze harapnak is. Ugye ragadozókról van szó, hát ugye egyébként valami más rovarokat fogyasztanának, ezt nem láttam még soha én magam, de az állkapcsukból hasonlóan, mint a szitakötőknek is elég erős állkapcsukon is harapnak, hogyha már nagyobbak legalábbis, hogyha az ember kezébe kerülnek. Amikor leülnek pihenni, akkor a szárnyaikat úgymond háztetőszerűen szokták összehajtani ezek a fajok, tehát hogy így összetámasztják, a bagolylepkékhez kicsit hasonlít ez a fajta szárnytartás. De egyébként meg ugye, hát, hogyha kitesszük napra fényképezni, akkor nagyon gyorsan elillan, mert nem szeretik a napsütést. Tehát ezért is látszik, hogy ezek valószínűleg valami éjszakai jószágok. Utálják, hogyha a napfény éri őket, de fényképezni meg azért csak úgy lehet.
Az elmúlt percekben a párducfoltos hangyalesőről Hegyesi Gábort, a Kazinczy Ferenc Múzeum biológusát hallották. Irodalmi részlet következik. Ferli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 24. részét hallják. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Másnap csak nem egész Albertán átvágtunk, és este felé már az előhegyek lankáin kaptattunk felfelé. Emlékezetes nap volt ez Korcsi szempontjából, hiszen még álmában sem képzelte, hogy valahol a világon ennyi marha élhet egy rakáson. A csordák nagysága úgy meghökkentette, hogy teljesen elment a bátorsága a hajkurászástól. Ez az elsőprő fölény és a kisebbségi sors olyannyira megsemmisítette, hogy még ebédelni sem szállt ki velünk a kocsiból. Este egy út menti bódé mellett sátoroztunk, ahol benzint meg üdítőket is árusítottak, s ahol Korcsi, hogy kiköszörülje az önérzetén esett csorbát, űzőbe vette a garázs mögött éldegélő, nagyon magányos, nagyon apró tehénkét. Kinyainak keserű pohara azonban csordul tiktelt, amikor a tehénke bakkecskének bizonyult az elsőnek Korcsi életében, s mi több megtorlásul visszakergette Korcsit a sátorba, sőt, még oda is utána próbált nyomulni. Reggel nekivágtunk a hegyeknek, mégpedig az északi útvonalon, amely akkoriban még egy A-modell számára sem volt könnyű feladat. A keskeny, meredeken kanyargó utakat csak kőzúzalék borította. Védőkorlátokat sem állítottak fel még sehol, és szabályos időközökben azon kaptuk magunkat, hogy valami roppant szakadék széléről meredünk a feneketlen mélységbe, amely csak úgy vízhangzik az ödönkek kerekei alól kipergő kavicsoktól. Ahogy a hegyek növekedtek, terebélyesedtek, súlyosodtak, mi, mintha valami furcsa zsugorodási folyamaton mentünk volna át. Végül úgy éreztem, nem vagyunk egyebek csupán négy, már csak nagyítóval látható mikroorganizmus. Megrémítettek a hegyek, hiszen tudtam róluk, hogy ők az utolsó túlélők az iszonyú óriások közül, ők az egyedüli, az örökké változatlan állandóság, amit még nem torzított el az emberek termeszhada, amely sikeresen elégtelenítette, sebbhelyesre szabdalta a fél világ arculatát. Eleinte Korcsi is meghunyászkodott, és elég sajátos módon tanúsította félelemmel vegyes tiszteletét a hegyek iránt. Egyszerűen nem volt hajlandó világi célokra használni őket, és mivel a hegyekben, a hegyeken kívül semmi nem akadt, aminél felemelhette volna a lábát, egy darabig a kínok kínját szenvedte el. Szerencsére ez az áhítat elég múlékonynak bizonyult nála. Nem sokára a hegymászás gerjedelme lépett a helyébe, utóvégre mindig is jellemző tulajdonsága volt a súvárgás a magaslatok után, amely először a kerítések, majd a létrák, végül a fák tetejére juttatta el. Korcsi úgy vélte, hogy ezúttal esetleg fellegekbe is felkerül, és nem olyan kutya volt, hogy elszalajtson egy lehetőséget. Két napunk veszett oda Korcsistól, amikor saját szakállára nekivágott megmászni a három nővér csúcsát. Máig sem tudjuk biztosan, hogy elérte a célját, de amikor befutott végre türelmetlenkedő táborunkba, talp párnáiról jócskán lenyúzódott a hús, és olyan pimaszul elbizakodottnak látszott, mint aki csak az imént nézett alá a szirt tetőről a nagyvilágra. A mi idegeinket viszont pokolian megviselte Korcsi hegymászó szenvedélye, mert valahányszor megálltunk, süttyomban elosont, hogy kicsit később már valami szikla meredély tetején jelenjen meg, ahonnan egyre feljebb és feljebb törtetett, fittyet hányva ránk, akik megpróbáltuk visszaimádkozni. Egyszer egy fölötté vészjósló szirt tövében álltunk meg forrásvizet meríteni, és Korcsi természetesen nem tudott ellenállni a kihívásnak. Észre sem vettük, hogy olajra lépett, még mellénk nem gördült egy irdatlan nagyságú amerikai limuzin, amelyből négy bájos hölgy és két jól táplált férfiú tódult ki. Tetőtől talpig fel voltak fegyverkezve filmfelvevőkkel meg látcsövekkel, s még néhányuk az utóbbiakkal pásztázta a meredek sziklákat, a többi a felvevő gépeket emelte célzásra. A berregés felkeltette figyelmemet, odason forráltam, hogy megnézzem, mi történik itt. Meg is kérdeztem az egyik hölgyet. Pszt, fiacskám, csöndesen, válaszolta folytott suttogással. Odafent egy valódi, eleven zerge ugrándozik. És ezzel ő is működtetni kezdte a kameráját. Hosszú ideig vizslattam a meredét, és kerestem a zergét. Korcsit elég tisztán láttam, úgy 100 méter magasan egy szikla tetején, de zergét egy szálat sem. Azt hittem, Korcsi is a zergét hajszolja, és mód fölött bosszantott, hogy ennyire vaksi vagyok, mikor ezek a jöttmentek ilyen éles szeműek. Körülbelül 10 percig tartó tömény filmezés után a jenkik visszatüremkedtek a limuzinba és elhajtottak, miközben nem győzték egymás hátát lapogatni a rendkívüli szerencsén érzett örömükben. Csak ekkor kezdtem kapizsgálni, mi a helyzet. Aznap este kiadósan megtárgyaltuk a fehér-fekete foltos hosszú, fekete fülű zergék rendellenességeit, és bár restelen bevallani, fetrengtünk a röhögéstől. De meg kell hagyni, hogy nincs az a valódi tőzsgyökeres zerge, amelyik mesteribben mutatta volna be a hegymászás technikáját, mint Korcsi. Ezután ideiglenesen alászálltunk a hegyekből az Okanagan völgyébe, abban a reményben, hogy szemügyre vételezhetjük az Okanagan tóban lakozó Ogopogo nevezetű mesebeli szörnyet. A szörny azonban vonakodott a maga mutogatástól, a bánatunkat csupán az enyhítette, hogy valósággal tobzódhattunk a különféle felséges gyümölcsökben, amelyekről a völgy olyan híres, és amelyeket sóváran nélkülöztünk a prérin töltött hosszú évek során. Legnagyobb meglepetésünkre Korcsi, aki alkalomattán még mindig képes volt meglepetéseket okozni nekünk, osztozott ízlésünkben, és 3 napig nem evett egyebet, csak gyümölcsöt. Legjobban kedvelt az őszi barackot, a kantalup dinnyét és a cseresznyét, de ezek közül is kétségtelenül a cseresznye vitte el a pálmát. A magokkal eleinte meggyűlt egy kicsit a baja, de csak hamar kidolgozott egy meglehetősen guztustalan trükköt. A metszőfogai közül köpködte ki fejünk felett a magokat a kocsiból. Soha nem fogom elfeledni annak az utasnak az ábrázatát, aki szinte megbabonázva merett Korcsira, míg a kis kompon átkeltünk az Okanagan folyón, ám bár talán nem is volt olyan indokolatlan ez az arckifejezés. Korcsi semmiképpen sem lehetett mindennapi látványa, mint a hátsó ülésen a feje búbjára tolt motoros szemüveggel, cseresznyét szemezgetett egy jókora fonott kosárból, ráadásul minden cseresznyénél felemelte az orrát, kidugta a kocsiból, és hanyagul a folyó zöld hullámaiba pökte a magot.
Ferli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 24. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Túri Sarolta, és a technikus Tompos Péter nevében is Berecz Renátát hallották. Műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Dontoninho Bello Korunk asszonya Mária című művének 10. részét Baranyi Péter színművész olvassa fel.
Dontoninho Bello Korunk asszonya Mária. Mária a szolgáló asszony. E jelző tiszteletlennek is tűnhetne, valaki még szentségtörést is sejthet. Nem tudom, hogy inkább azért, mert szíven üt, ha egy ilyen szegényes jelzővel illetjük az angyalok és szentek királynőjét, vagy pedig azért, mert oly kevésre tartjuk azokat, akik más otthonának tisztántartásával keresik kenyerüket. Mégis Mária maga választotta ezt a jelzőt. Lukács evangéliumában 2 alkalommal is szolgálóként határozza meg önmagát. Először, amikor az angyalnak válaszolva átadja neki a névjegyét, íme az Úr szolgáló leánya vagyok. másodszor pedig, amikor a Magnifikátban arról szól, hogy Isten tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Tehát teljes jogú szolgáló. Olyan cím ez, amit ő születése jogán visel magán, és amelyet féltékenyen őriz, mint egy nemesi címet. Leszármazottja vagy nem, mint József, mégis részese volt szolgájának Dávid házának. Olyan cím ez, ami mint egy szimmetrikus módon biztosan felismerteti vele az öreg Simeon hasonló voltát, így odaadja gyermekét annak a szolgának karjaiba, aki most már végre békében eltávozhat. Olyan cím ez, ami a kánai mennyegzőn, minthogy kollégák között jobban megértik egymást, arra indítja, hogy a szolgákhoz forduljon azokkal a szavakkal, amelyek számunkra is egy igényes utasításként, felszólításként hangzanak, hogy mindannyian iratkozzunk be ugyanabba a szakszervezetbe. Tegyétek meg, amit ő mond nektek. Egy olyan rang ez tehát, ami jogossá teheti az illetékes szakmai szervezetek kérését, hogy nyilvánítsák a szent szüzet mindazok védőszentjévé, akik a szolgáltatások különböző területein, mint szobalányok, házvezetőnők, babysitterek egy család szolgálatában állnak. Mégis ez a nagy referenciával bíró cím nem kapott helyet a Lorettói litániában. Talán mert az egyházon belül is a sok szó ellenére, amit reálvesztegetnek, a szolgálat eszméje az alárendeltség rémképét idézi, és méltóságvesztésre utal, ami összeegyeztethetetlennek tűnik az Istenanya tekintélyével. Ez pedig azt sejteti, hogy a szűzanya diakóniája is csupán egy díszfogalom maradt, ami áthatja sóhajainkat, és nem egy működő vezérelv, ami átszövi létezésünket. Szűz Mária az Úr szolgálója, aki testestül, lelkestül átadtad magad neki, és üdvözítő tervének szolgálójaként léptél a házába, akit a kegyelem bevezetett a Szent Háromság intimitásába, és az isteni bizalom ékszerdobozává tett. Te az Isten országának háztartási alkalmazottja, aki a szolgálatot nem a szabadság megvonásaként értékelted, hanem az Isten nemzetségéhez való visszavonhatatlan odatartozásaként. Arra kérünk, védj fel bennünket az állandó diakónusi szolgálat eme iskolájába, amelynek utánozhatatlan tanítónője lettél. Veled ellentétben mi igen nehezen állítjuk magunkat Isten szolgálatába, és nehezen értjük meg, hogy csak az ő szuverenitása előtt feltétel nélküli megadás adhatja meg nekünk azt a kezdetleges ABC-t, amivel olvashatunk az összes emberi szolgálat között. Az Úr kezébe helyezett élet hazárjátéknak tűnik számunkra. A neki való alávetettséget, ahelyett, hogy egy kétoldalú szövetségként fognánk fel, a rabszolgaság egy változatának tartjuk. Egy szóval, féltékenyek vagyunk az önállóságunkra. A megállapítás, miszerint Istennek szolgálni annyit jelent, mint vele uralkodni, nem nagyon győz meg bennünket. Szűz Mária az ige szolgálója, olyannyira szolga, hogy nem csak meghallgattad és megőrizted, de be is fogadtad azt a megtestesült Krisztussal, segíts, hogy Jézust életünk középpontjává tegyük. Add, hogy megtapasztaljuk rejtett sugallatait. Segíts, hogy a legvégsőkig hülyek tudjunk maradni hozzá. Add azoknak a szolgáknak a boldogságát, akiket az éjszaka közepén hazatérve is ébren talál, és akiket miután felövezte magát, ő maga ültet asztalhoz és szolgál fel nekik. Add, hogy az evangélium legyen mindennapi döntéseink ihlető normája. Őrizd meg annak kísértésétől, hogy engedményeket tegyünk határozott kívánalmaival kapcsolatban. Tégy minket képessé az örvendező engedelmességre. Adj a lábainkra szárnyakat, hogy az igét missziós szolgálattal hirdessük a világ végső határáig. Szűz Mária, világ szolgálója, aki rögtön azután, hogy Isten szolgálójának jelentetted ki magad, siettél, hogy Erzsébetet is szolgáld. Add lábainknak azt a figyelmes siettséget, amivel te mentél Júda városába, jelképeként annak a világnak, amellyel szemben az egyháznak fel kell kötnie szolgálói kötényét. Add vissza szolgálatunknak az ingyenesség ritmusát, amit gyakran beszennyezett a szolgalelkűség salakja, és add, hogy a hatalom árnya soha ne vetüljön fel ajánlásainkra. Te, aki megélted a szegények szenvedéseit, segíts, hogy csöndes, diszkrét gesztusokkal bocsássuk életünket az ő rendelkezésükre, és ne a szereplés vágy reklámjával. Tudatosíts bennünk, hogy a megfáradtak és az elnyomottak áruhája alatt maga a király rejtőzik. Nyisd meg szívünket a testvérek szenvedései iránt. Ahhoz, hogy készek legyünk megérezni a szükségleteiket, adj nekünk gyengéd és reményt sugárzó szemeket. Olyan szemeket, amelyenek a tieid is voltak azon a napon, a galileai Kánában. Mária, az igazi nő. Bevallom nektek, magam is megdöbbenek, amikor a szűzanyára gondolok, az Úr eme hihetetlen álmára, s azután látom a televízióban a palesztin anyák könnyeit, vagy felfedezem a missziós folyóiratok lapjain az Amazonas alultáplált asszonyainak arcát, vagy némelyik könyörtelen riportból megismerem a bangladesi lányok embertelen életkörülményeit, felteszem magamnak a kérdést. Van-e valami köze ezekhez a boldogtalan teremtményekhez Mária történetének? S amikor a közutak valamelyikén szembe jön velem egy olyan, akit inkább a nyomor, mintsem az eltévejedés késztet arra, hogy eladja magát az életben maradás érdekében, felteszem magamnak a kérdést, vajon Mária is folytatná a maga útját, ahogy én teszem, romlatlan óvatosságban? Minden esetre elég nehezen tudom elképzelni, megállva vajon milyen szavak hagynák el ajkait. Így mindahányszor hallgatom a férjük által megerőszakolt, apjuk által fogva tartott, vagy a legelemibb jogaikban a férfiak által korlátozott nők fájdalmát, nagyon nehezemre esik elképzelni, milyen kapcsolat létezhet Mária és e teremtmények között, akiknek szelídsége gyakran bájnak tűnik, de valójában beletörődés, engedékenység, inkább megalázottság. A mosoly villanásait mutatja, de elrejti a könnyek szomorúságát. Amikor pedig némely láthatólag emancipált nőkre gondolok, akkor is kitartóan visszatér gondolataimban az összehasonlítás Máriával. Ki tudja, vajon a vidéki varieté szubrettje, vagy éppen a milánói szkála szopránja nem hívja az ő nevét segítségül, mielőtt fellép a színpadra? Vagy hogy a felnőtteknek szóló képes újság fotómodellje és a görkorcsolya bajnoknő nem érzik-e az ő emberfeletti varázsát? Vagy hogy a filadelfiai filharmonikusok hegedű művésznője és az elsőrangú éjszakai mulató konzumhölgye tényleg nem érzi meg az ő lelki nagyságát? Mit gondolnak róla az interkontinentális Boeingek utaskísérői, vagy a moszkvai nagyszínház női tánckarának tagjai? Vajon a nyakukban viselt ezüstláncon függő medálon túl milyen reakciókat vált ki Mária neve a világot beutazó női röplabda válogatott atlétáiban, vagy a televíziós bemondónőkben, vagy az irodalmi szalonok elegáns főszereplőiben? Szóval Mária csak a klauzúrás nővérek meg a templomjáró leánykák számára elfogadható viszonyítási pont, vagy emésztő vágyakozása minden nőnek, aki a maga teljességében akarja megélni nőiességét? A föld asszonyai azért néznek rá gyengétséggel, mert földi életében összefoglalta minden alávetettségük fájdalmas titkait, vagy mert beszédes jelképe mindazoknak, akik megtapasztalják az ősi szolgai állapotból való kitörés örvendetes titkait, vagy mert megtestesíti a nőnek a történelem során méltóságát eltorzító minden szolgaságtól való végleges felszabadulásának dicsőséges titkait? Kissé esztelennek tűnhetnek-e kérdések, amelyekre nem tudok választ adni, de amelyekért tudok imádkozni. Szűz Mária, az igazi nő, az Egyiptom földjén megalázott, a mindenkori fáraóknak alávetett és a hagymás fazekok mellett megbarnult arcú női világ ikonja, akiknek az a sorsa, hogy a hatalmasok városaihoz készítsék a téglát, könyörgünk hozzád a föld minden asszonyáért. Amióta a Golgotán a te lelkedet is tőr járta át, nincs anyai sírás, amely idegen volna tőled, nincs özvegyi magány, amit meg ne tapasztaltál volna, nincs olyan lealacsonyítás, aminek ne éreznéd megalázó voltát. Amikor a katonák megfosztották Jézust ruháitól, a fájdalom téged fosztott meg tekintélyes jelzőittől. Egyszerűen csak nőként álltál ott, annyira, hogy haldokló egyszülötted is csak ezen a néven tudott szólítani. Asszony, íme a te fiad. Te, aki állva maradtál a kereszt alatt a szabadság élő szobraként, add, hogy minden nő a te asszonyi büszkeséget példáján mindenfajta szenvedések közepette legfeljebb csak fejét hajtsa le, de háta meg ne hajoljon. Szűz Mária, az igazi nő, jelképe annak a női világnak, amely végre a kivonulás útjára lépett. Add, hogy a nők ebben a fárasztó, egyik antropológiai korból a másikra vezető vándorlás során ne szóródjanak szét, mint a zsidók a pusztában, hanem meg tudják találni a helyes ösvényeket, amelyek az új filiszteusok egyeduralmától jó távol vezetik őket. A te képed, mint valóban sikeres asszonyé, ragyoghasson mindannyiunk számára, mint a fénylő felhő a sivatagban. Segítsd egyházadat is megszabadulni azoktól a formáktól, amelyek hímnemű végződésekkel látják el személyedet. Szűz Mária, az igazi asszony, jelképe annak a női világnak, amely végre megérkezett az ígéret földjére, segíts nekünk, hogy annyi parancsoló férfiasság után a nőiesség lágy, ugyanakkor erős kategóriáin keresztül olvassuk a történelmet és értelmezzük az életet. Ebben az ellaposodott világban, amit az érvelésnek a megérzés feletti győzelme jellemez, a számításé a kreativitás felett, a hatalomé a gyengétség felett, az izmok erejéé a tekintet lágy, meggyőző ereje felett, te nem csupán az új nő képe vagy, de az új, hamis felszabadítások ábrányaitól megőrzött emberiségé is. Segíts, hogy köszönetet mondhassunk Istennek, aki a föld emberi bétételéhez az embert használja fel, igaz, nem túl sok sikerrel, az ember emberi bétételéhez pedig a nőt szemelte ki, abban a biztos tudatban, hogy ezúttal nem val kudarcot.
Antonino Bello Korunk asszonya Mária című művének 10. részét hallották, felolvasta Baranyi Péter színművész, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádió!